Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádiózást mindenkinek. Péntek van, itt van Rasztovics Dávid a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. 2022 10 legjobb online utazási irodája. Ugye van egy ilyen gyűjtés?
Igen, és van egy ilyen szokásunk, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, hogy az előző éveknek a trendjeit általában kielemezzük, és még nem ejtettünk szót az online utazási irodáknak a piacáról. A tavaly évvel kapcsolatban egy elég érdekes, a skift.com-on találtam egy érdekes kimutatást, amúgy ez a kedvenc turisztikai online platformom, nagyon sok érdekes nemzetközi információt gyűjtenek össze. Kicsit hasonlóak, mint a Statista, csak kifejezetten turizmus szektorban működnek, és az Airbnb-nek a kiterjesztett marketing költéseit hasonlították össze az Expedia csoport és a Booking.com-nak a marketing költéseivel, és egy nagyon érdekes dinamika rajzolódott ki az utóbbi években, hogy ki hogyan szerzi az ügyfelét, ki mennyi pénzt költ a teljes bevételéből, ugye értékesítésre és marketingre, valamint, hogy az Airbnb az tényleg ota? Tehát, hogy az Airbnb-t tényleg sorolhatjuk az online utazási irodák körébe, mert ő az egyetlen, meg talán ugye a VRBO Amerikában, akik ugye magán embereknek, vagy cégeknek, de magán célú ingatlanokat értékesítenek, adnak ki rövid távon. Míg ugye a Booking.com, az Expedia foglalkozik repülőjegy értékesítéssel, autókölcsönzés.
Az almát a sörtével hasonlítjuk össze, vagy almát az almával?
Almát az almával hasonlítjuk, mert minden jellegű megállapításunk után arra jutottunk, hogy az Airbnb ugyanúgy egy ota, mert ugyanabból a piacból építkezik, tehát a magánemberek veszik ki az Airbnb-s ingatlanokat is. Maguk a átlagos tartózkodási idő átlagár, ez most nem is annyira lényeges, inkább az a fontos, hogy az üzleti utazók köre is kezd egy picit áttolódni, vagy kezd megjelenni az Airbnb platformokon. Ugye, aki nem szeretne elmenni egy középminőségű konferencia szállásra, az inkább kivesz egy tök jó lakást, és akkor elmegy reggelizni valahova.
Ezt kutatják egyébként, hogy ez miért van? Tehát, hogy miért ez a súlypont miért tevődik át az üzleti utazóknál? Miért nem jó már a szálloda?
Amit mi láttunk kimutatások alapján, átlagosan olcsóbban tudsz az Airbnb magasabb minőségű téletteret bérelni, és azért, hogyha mondjuk elmész Londonba, Párizsba, Madridba, tehát New Yorkba, az olyan üzleti céllal is megközelíthető városokba, ahol ugye az emberek nagyon sokat tárgyalnak, személyes tárgyalásokon vesznek részt, ott minden sarkon van egy nagyon jó kávézó, egy jó reggeliző, egy olyan hely, hova úgy jó beülni.
Okafogyott a szál, de meg tudod, mit jutott eszembe a digitalizáció? Vannak már generációk, akik nem igénylik a személyes törődést, meg a kontaktust. Akkor meg teljesen mindegy valóban, hogy most egy nagy épület, sok szobában, vagy egy lakás, egy szobában, vagy és valahol reggelizem.
És ugye itt jön be az, ez nagyon jó irány, itt jön be az, hogy mit kapsz azért a pénzért.
Van-e olyan plusz, amit ad az
egyik?
Van
olyan plusz, és ugye a szállodák is egy óriási versenyben keringenek az utóbbi évtizedekben, hihetetlen mennyiségű szálloda fog épülni még, tehát nagyon sok épült, és rengeteg fog épülni a következő években, ugye így, hogy nagyjából most már azért kimondhatjuk, remélem, hogy magunk mögött hagytuk ezt a pandémiás Covid-dal terhelt időszakot. Minden mutató azt mutatja, hogy nagyságrendileg újraindult a nemzetközi utazási piac. Rekordévet várunk ebben az évben. Az oták is rekordévet várnak, és volt egy beszélgetés Booking.com-nak a vezetőjével, az Expedia csoport vezetőjével és az Airbnb vezetőjével. Nagyon érdekes, ugyanis az Airbnb történetében először fog lehetőséget adni a szálláshely szolgáltatóknak, tehát a szállás ingatlan tulajdonosoknak, hogy hirdessenek, promotáljanak az Airbnb felülete, amire eddig még nem volt példa. És akkor itt hoznék pár számot, hogy hogyan is néz ki az Airbnb, a Booking Holdings és az Expedia Group összehasonlítása, bevétel per marketing és értékesítési kiadás. Az Airbnb 18,4%-át költi erre a tevékenységet, tehát hogy értékesítse a szolgáltatását. A Booking Holdings 45,7%, míg az Expedia Group több mint 50%-ot, tehát 52,3%-ot költött a tavalyi évben, ami hihetetlen mennyiségű pénz, mondom is dollárban kifejezett értékben. Az Airbnb-nek a 18% az $1,5 milliárd jelent, a Booking Holdingsnál a 45,7% közel $8 milliárd jelent, míg az Expedia Groupnál az 52,3% $6 milliárdnyi online értékesítési kiadást jelent. Hmm. Tehát ha megnézzük ezt, hogy ők mennyit költöttek csak arra, hogy hirdessék
tehát a szolgáltatást. Nagyot kaszálnak, de iszonyú nagy pénzt tesznek be.
Hihetetlen nagy pénzt tesznek be, és ugye ebből azért lehet következtetni arra, hogy mekkora árbevételük van. Egy ilyen rövid számítás, hogyha a Booking Holdings átlagosan 15% jutalékból él, mert ez nagyjából az átlag, 17%-ot kérnek el egy szolgáltatótól, és a 45,7% az közel $8 milliárd, akkor mondhatjuk azt, hogy az a csekély 15%-os jutalékból majdnem $20 milliárdos árbevételt tudtak így összepattintani, ahogy én szoktam mondani. Hogyha visszamegyünk 2020-ra, még 2020-ban is $1 milliárd nyerességgel zárták az évüket, ami egy hihetetlenül érdekes.
De COVID volt.
Igen, de hogy akkor is nyereséggel tudták zárni azt az évet. Ha megnézzük, küldtem neked egy listát, hogy kik a világ legnagyobb otái, és hogy hogy néz ki maga a rangsor, akkor azért ott látjuk még mindig az, hogy fejnehéz a történet, mert maga a listában ugye egyértelműen első helyet foglal el a Booking, .com. Azt kell látnunk, hogy ez a weboldal több mint 200 országban listázza magát a szálláshelyeket, ugye üzleti utazóknak, magánutazóknak, és még ugye értékesítenek repülőgépjáratokat, tovább közvetítenek autókölcsönzést. Tehát, hogy egy sokkal szélesebb, komplexebb szolgáltatáskörrel rendelkezik, mint egy Airbnb, hiszen az Airbnb megértékesíti magát az experiences, tehát az élmény kínálatát is, amikor egy idegen vezető elvisz minket sajtkóstolásra vagy Oliva Farmra, az is egy marha jó dolog. Azt kell látni, hogy melyik platformra miért érkeznek maguk a vendégek. A sorban a második az Expedia, a harmadik az Agoda, a negyedik az Airbnb, az ötödik a trip.com, és itt jön be egy érdekes dolog, hogy pár évvel ezelőtt, pontosan 2018-ban az egyik prezentációmban benne volt ugyanez a lista, csak 20, top 20 otával, és a trip.com ott nem az ötödik volt világszinten, hanem a trip.com valahol a tizedik hely után és a tizenötödik hely között tanyázott. Ugye a trip.com az a kínai középosztálynak létrehozott úgymond saját foglalási felület, és látjuk azt, hogy hihetetlen módon erősödnek, és már az ötödikek a világpiaci rangsorban. Amit még látni kell, hogy 2025-re az Airbnb prognosztizációk alapján az Airbnb lesz az első, és a trip.com pedig följön a harmadik helyre. A kérdés az, hogy akkor ki lesz a második, valószínűleg nem az Expedia, hanem a booking.com valahogy megőrzi ezt a szerepét. Viszont az is árnyalja a képet. A hatodik a HRS, ez egy német szolgáltató, viszont a hetedik helyen lévő TripAdvisorral igen, mert a TripAdvisor az Expedia-i. Hogyha az egyik platform tulajdonolja a másikat, akkor én nem venném őket külön. Szerintem ez árnyalja azért a versenyeket. Az erőviszonyokat, igen, mert ha kettőt összeadjuk, azért valószínűleg a TripAdvisor nem a hetedik helyre kerülne, és lehet, hogy az Expedia följebb jönne. Tehát
ezeket ez a Kína egyébként, hogy ugye, évente, nem tudom, 50-100 millióval több ember spriccel ki onnan, ugye, ahogy erősödik a gazdaság, meg ahogy utazhatnak, és hogyha nem utazhatnak, mert bármi történik, ugye, akkor az mekkora haslövés mindenhol a világon.
Így igen, van, tehát a legnagyobb költési erővel rendelkező nemzet.
És az Budapest vonatkozásában is.
Pontosan, Budapest vonatkozásában is, főleg a luxus kategóriás szolgáltatások iránti érdeklődés esett vissza az ő hiányuk miatt. Viszont ha megnézzük, ki a másik, vagy a mondjuk a top 5-ben kik vannak még, akik luxus költése érzékenyek, hát az oroszok, az ukránok, Kína, Oroszország, Ukrajna, és ugye Európát, hogyha megnézzük, még Amerika, tehát Amerikából is elmarad ugye a beutazóknak a száma, Távol-Keletről szintén azt mondhatjuk, hogy szinte nulla.
És a létszám meg lehet, csak a költési hajlandóság az ugye egészen
így van,
más.
Így van, tehát az teljesen más. Valamint megnézzük azt is, hogy milyen céllal érkeznek ugye az országunkba vagy a térségünkbe az adott utazók. A térségnek az nagyon jó, hogyha van kínai beutazó, mert ő nem tölt el 3-4 napnál többet egy lokációban, hanem ő ilyen Európa trip-szerűen körbejárja magát Európát. Amerikai turista nagyon hasonlóan tesz, csak ő nem annyi lokációba megy el, mint mondjuk egy távol-keleti. Tovább menve a listán, említettem már a VRBO-t, ami hasonló, mint az Airbnb. Ugye ez egy amerikai vacation rental portál, tehát hogy ők is olyan magán tulajdonban lévő ingatlanokat szolgáltatnak, amit az Airbnb-n is megtalálhatunk. Azzal a különbség, hogy a VRBO-n azért most már szállodai szobákat is fel tudunk fedezni.
Hát csak egy külön egység. Vagy.
Igen, csak külön egységként. Nekem onnan van személyes tapasztalatom, hogy 18-ban, mikor ellátogattam Egyesült Államokban a Hawaii-szigetekre, ott VRBO-n keresztül béreltem egy nagyon cuki és aranyos apartmant az óceánparton, és minden tökéletesen működött, nagyon-nagyon flottul ment az egész folyamat. Akkor jöttem rá arra, hogy az, hogy mi látunk valamit és használunk bizonyos platformokat, az nem jelenti azt, hogy nincsenek még nagyon profin jól összerakottak, és azt sem felejteném ki ebből, hogy a VRBO jelentősen olcsóbban tudtam találni olyan minőségű szálláshelyet, amilyet kerestem. És elfogadták azt a debitkártyámat is, amit a másik oldalon nem fogadtak el, mert nem kredit, ugye erről egyszer beszélgettünk, hogy majdnem ott ragadtam Hawaii-on a reptéren, mert egyszer nem tudtam kifizetni a szállodai számlámat debitkártyával, mert nem engedték. Tehát egy érdekes dolog a világutazásnak a miensége és az embereknek a alapvető igénye arra, hogy mit és hogyan szeretnének felfedezni. Itt ugye bejön majd a képben az, hogy Szaúd-Arábiában ugye sok 1000 milliárd dolláros turisztikai fejlesztéseket hajtanak végre. Nem lepődnék meg, hogyha létrehoznának ők is egy saját foglalási portált maguknak, mert miért?
Miért fizetnek másnak, hogy én is meg tudom csinálni?
Pontosan, igen. Meg miért menjen ki az adó az országból, meg az előállított érték, amit egy ilyen portál meg tud nekünk adni. És ugye itt jön be az, hogy jó lenne, ha lenne mondjuk egy közép-kelet-európai felület is, ami a saját felületünk, a kiwi.com. Ez egy cseh alapítású startup, több mint 1,5 milliárd dollárt ér már. Tehát a térségünkben az egyetlen unikornis turisztikai oldalon, ami otaként működik, az a kiwi.com, de Csehországtól keletre nem nagyon találunk hasonlót.
Mikor szállásadókkal beszélgetek, akkor nagyon gyakran panaszkodnak ezekre a foglalórendszerekre, hogy nem jön el a vendég. És aztán baromira a pénz az ablakba, és akkor egy az egybe szállásadó az, aki állja a cekhet. Hogy ebben van verseny szerinted? Te mit tapasztalsz? A lemondási feltétek, akár nézhetjük utas oldalról, vagy nézhetjük, mert nyilván nagy a verseny. Mindenki versenyezi, hogy az utolsó pillanatig lemondhass, ingyen mondhass le, ne kellene, nem jössz, akkor a szállásadójáról szó. Van ebben verseny?
Mindenképpen van. A Booking.com-nál és az Airbnb-nél is még pár évvel ezelőtt, még a DT indulása előtt én üzemeltettem Airbnb-s lakásokat, meg ugye volt egy kicsi hostel-hotel hibrid ingatlanunk az utcába, és mind a kettőnél láttam azt, hogy hogyan is működik ez. Az Airbnb-nél, aki lemondja a foglalást, ott ugye van egy depozit, tehát hogy mindent nem bukik el a szállásadó, egyértelműen másrésztről meg ott nagyon érzékenyen kezelik a lemondási körülményeket, mert ugye ott a személyes profilja sérül. Tehát, hogyha te Airbnb utazóként lefoglalsz egy szállást, és az utolsó pillanatban lemondod, nem csak pénzt buksz, hanem az értékelésed is lejjebb megy. És,
nem leszek a jó vendég, nem leszek a kapus
pontosan,
vendég.
És a világ kiemelt Airbnb, elérhető Airbnb lakásaiban vagy ingatlanjaiban már ez az egyik legfontosabb kritérium, hogy milyen a te megítélésed, mert oda annyian akarnak menni, hogy válogathatnak a vendégek közül. Tehát ez az egyik oldal. A Booking.com-nál pedig ugye úgy néz ki, hogy van egy külön B2B felület maguknak a szállásadóknak, ahol kezelik a foglalásaikat. És eldönthetik azt, hogy akkor mekkora büntetést szabnak ki, vagy hogyan állítják be. Tehát az ingyenes lemondás. Hogyha én beállítom azt, hogy egy héttel előtte ingyenesen lemondhatja, akkor az én üzleti döntésem volt, és akkor ergo nem buktam pénzt, mert megadtam neki a lehetőséget, hogy lemondja. Hogyha be van állítva az, hogy egy nappal előtte mondhatja le, akkor mondhatjuk azt, hogy elég rossz üzleti politikát követtek, mert abban benne van a veszélye, hogy előző este lemondják, és nem lesz vendégem. Hogy egy hét alatt még azért fel tudod tölteni, aki nem adottat. Az, aki nem mondja le, és nem jön el, attól ugyanúgy levonják a pénzt, tehát az nem kérdés, mert ugye neked be kell regisztrálnod a bankkártyádat.
És azt, akkor kibukik.
Akkor az utazó.
Az rendben, de a pénz az hova megy?
A maga a szállásai szolgáltató. Tehát ő nem hibázott. Azért, mert valaki nem mutatkozik a helyszínen a megbeszélt időpontban, és ezt nem jelzi, az az ő felelőssége. Tehát most én megvettem egy repjegyet, és nem megyek, nem ülök fel.
Jó, az egy másik, fizetni. Aki fizetted, igen.
Tehát ugye itt azzal kell játszani, hogy milyen feltételeket szabsz meg te. Ez a te felelősséged.
Ez egy nagy kérdés, hogy milyen feltételeket szabhat mondjuk egy ilyen óriással szemben egy budapesti, vagy egy vidéki kis szálloda, vagy panzió.
Ez inkább szerintem a piaci árversenynek a kérdése. Tehát minél hosszabb ideig lemondható egy szállás, annál vonzóbb az utazók számára, de annál nagyobb kockázatot is rejt. Például a mai este folyamán megyek egy budapesti hostelbe tárgyalni innovációs termékeknek a beépítéséről, és ott is külön tanácsot kérnek ezzel kapcsolatban. Milyen platformokon, hogyan és milyen üzletpolitikával folytassák az értékesítést, mert látszik az, hogy ami 2019-ben volt óriási hostel árverseny, az most megint kezd kialakulni a nyára vonatkozóan.
Mert hát, hogy az időablak zsugorodik minden tekintetben, mindenhol, mindenben, és a foglalásokban is. Így az egész lemondási cucc is változik, mert régen volt, hogy egy hónapra előre lefoglaltad, akkor lehetett még játszani 2-3 héttel.
Főleg, hogyha Európán belül vagy.
Igen.
Én az utóbbi egy évben szerintem tengeren túli szálláshelyen kívül, tehát amikor Európában utazunk, vagy Közel-Keletre mentem, én mindig előző este foglaltam le a szállásomat. Megvártam, hogy akkor milyen ajánlatokat dobnak még ki a piacra, és nagyon jó ajánlatokat tudtam. Ugyanazt a szállodát féláron le tudtam foglalni, tehát jó, persze ez kell egy kis mazohizmus is, ez nem az a stresszmentes, nem az a stresszmentes utazás, mint amikor a szüleink fél évvel előre jól beregisztrálták, befoglalták, elutalták, és már az útvonal is megvolt, hogy hol állnak meg közben. Én egy picit más szemlélettel nézem ezt, de Budapest egy nagyon érdekes helyzetbe fog kerülni ebbe az évbe, és itt maga a piac fogja szabályozni azt, hogy melyik irányba fog elindulni Budapest.
Csak erről beszélgetünk jövő héten.
Így van.
Rasztós Dávid digitális turizmus ZRT vezetőjét. Köszönöm szépen.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.